Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapra, igehirdetési alapigül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, az 51. fejezetben, a 9. verstől a 16. versig a következőképpen. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában az ősrégi nemzedékek idején, hiszen te vágtad ketté Rahabot, te lőfted le a tengeri szörnyet. Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit. Te készítettél utat a tenger medrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak. Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és újjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Én vagyok vigasztalótok. Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkodódat, az Urat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen minden nap az elnyomó izzó haragjától, melyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja? Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Mert én az Úr vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek. Sionnak pedig ezt mondom, az én népem vagy. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, vége van a nyomorúságnak. Ezt mondja Ézsaiás, és örömmel hallgatja a nép, hiszen ha egy nemzet nyomorúságban van, akkor minden egyes tagja érzi azt, hogy az élet, az a csodálatos, ami az Istentől jön, az olyan keserű ízű. Ébredj! Ébredj! Igénknek ez az egyik központi mondani valója. Ebben a fejezetben ott van az Isten ébredése is. Mert nem csak arról van szó, hogy az embert feddi a próféta, ébredj, hanem arról is szó van, hogy az Istennek mondja, ébredj. Miért? Olyan abszurd ez, hogy azt mondja a próféta az Istennek, hogy ébredj. Mintha az Isten legalábbis pihenne, aludna. Ezek ilyen emberi elképzelések. Az is, hogy hogyan néz ki az Isten. Oly sok emberi kérdésünk van, és oly sok emberi válaszunk. A Biblia emberi válaszokat is tartalmaz, de isteni válaszokat is. Emberi kérdésekre isteni válaszok. Amikor Ezékiel próféta, emlékezzünk csak vissza, láttomása van, és ebben a látomásban valami furcsa mennyei lényt lát, az Isten dicsőségét úgy adja vissza, hogy valami olyan lény volt ez, amelyiknek volt emberarca, oroszlánarca, bikaarca, sasarca. Aztán éppen Ezékielre gondolva az óegyházi atyák azt mondták, hát akkor Máté evangéliumának szimbóluma legyen az emberarcú angyal, Márké az oroszlán arcú angyal, Lukácsé a bikafejű angyal, és Jánosé pedig a sasfejű angyal. Emberi elképzelések arról, hogyan lehetne az Istent szemléletesebbé tenni. Azt az Istent, akit soha senki nem látott. Képek, hasonlatok, példázatok, szimbólumok sokasága. Mind-mind kerülgetik az Istent. Kiváló prédikátorok, ha sikerül nekik valahogyan ebből a világból kiszakítani
a gyülekezetet, és egy kicsit följebb emelni az Isten előtti szférákba, amihez természetesen hozzátartozik a zene is, a muzika szakra, a csodálatos, amely a hétköznapi zakatolásokból képes kiemelni minket, hogy aztán a rövid ideig is, de találkozhassunk az Istennel. Nos, ha sikerül elemelkednünk a földtől, és sikerül egy kicsit közelebb jutnunk az Istenhez, akkor is a legjobb prédikátor is csak dadogja az Istent, az ő igazságát. Egy valamit mondhat, amelyet mindenki megért, két szó, Isten szeretet. És ebben benne van minden. Ez azt jelenti, hogy Isten az oka, és Isten a célja minden élőlénynek, és minden létezőnek, amely látszólag élettelen. A prédikátor Ézsaiás, a nagy próféta ébresztgeti az ő népét, és ébreszti az Istent is. És amikor azt mondja, hogy ébredj Isten, akkor tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint az előbb, hogy ébredj ember. Ébredj ember, hát nem veszed észre az Isten jelenlétét? Ő az, aki teremtette ezt a világot. Ő miatta van ez a világ. Ő az, aki kormányozza, fenntartja ezt a világot. Ő az, aki a történelem Istene, és ott van nem csak a történelemkönyvben furcsán leírva, és mindig pártosan, hanem ott van a családok történelmében is. Az igazi történelem az, amit megélünk. Az igazi élet az, amit meg tudunk élni. Nem egy ilyen elképzelt életérzésről van szó, amelyet kitűzhetünk életünk céljának, hogy így szeretnék majd élni, és hogyha sikerül ezt megszereznem, meg sikerül azt elérnem, akkor majd ez az életérzés az enyém lesz. Nem. Az életet itt és most kell megélni. Nem majd akkor. Sok mindenre lehet hivatkozni, amikor a pap, a lelkész úgy próbálja a híveit noszogatni, hogy jó lenne, hogyha többször eljutnának a közösségbe, és együtt dicsőíthetnék az Istent. És akkor jönnek mindig azok az érvek, amire a pap nem tud semmit mondani, lehajtja a fejét, belülről szomorú, és vidáman azért mégis próbál hívogatni. Mert el kell, hogy fogadja a három műszakot, a szolgálatot, el kell, hogy fogadja azt, hogy feladatok vannak, el kell fogadja azt, hogy családfenntartó, hogy sok-sok mindent tenni kell. És mégis mindannyiunk, akik most itt ülünk, nagyon jól tudjuk, milyen nehéz ezekben a kihívások özönében élve az Istenről úgy bizonyságot tenni, hogy eljutunk vasárnaponként a templomba. És mégis itt vagyunk, és együtt vagyunk. És milyen szomorú az, hogy az ember életének minden szakaszában találhat arra okot, hogy ne keresse az Istennel való közösséget. Amikor fiatal, akkor elvonja a játék. Amikor ifjú, akkor elvonja őt az életérzés. Amikor fiatal felnőtt, akkor az egzisztencia csinálás kínja, és nehézsége, és természetesen öröme is az, ami elrabolja őt az Istentől. Aztán, amikor kezdi érezni azt, hogy az ereje fogytán, akkor már azt is mondja, elmegyek én a templomba, de majd csak akkor, amikor nyugdíjas leszek. Sokan nem érik meg sajnos a nyugdíjkort. De amikor az ember nyugdíjas, akkor is vannak érvek. És érthető, elfogadható, nagyon reális érvek. Sötét van, hideg van, csúszik az út. mindig találunk érveket arra, hogy ne jussunk el az Istenhez. Aztán lehet, hogy a végén már nagyon szeretnénk eljutni az Istenhez, de akkor meg már nem tudunk, mert beteljesedik ez a régi igazság, amit így olvashatunk a prédikátornál. Amikor fiatal vagy, akkor felövezed magadat, és odamész, ahova akarsz. Mikor megöregszel, akkor mások öveznek fel téged, és odavisznek, ahova nem akarod. Isten tehát hívogat mindenben. A tavaszi szellőben, gyermekeink mosolyában, egy lepréselt virág mullandóságában, mindenhol hívogat az Isten. Nekünk csak válaszolni kellene. És olyan jó együtt dicsőíteni az Istent. Milyen nagyszerű lenne, ha mindenkinek ebben a világban nyilvánvalóvá válna az, hogy az Isten Isten, és hogy az Isten az oka, a végső oka ennek az egész teremtett világ mindenségnek. Jönnek az újkori felfedezések, a legújabb koriak, és az ember nem került közelebb az Istenhez. Megvizsgálhatta jobban az atom szerkezetét, és nem került közelebb az Istenhez. Most már ott tartunk, hogy a DNS-t tudjuk, a mi életünknek a kódjait nézegetik a tudósok, és nem kerülnek közelebb az Istenhez. Bebizonyítják, épp a napokban olvastam, hogy az egész askenázi zsidóság, ez a Nyugat-Európában élő zsidóság, tulajdonképpen 4 anyára vezethető vissza. Egy család bevándorolt, és aztán ebből a 4 anya ősből, erre utalnak ezek a mitokondriális DNS vizsgálatok, ebből a 4 anyából a 20. század elejére 9 millió zsidó jött létre, mert az élet ilyen, szaporodjatok és sokasodjatok. Ez azt is jelenti, hogy mivel genetikailag egyik ember a másikkal, férfi és nő kompatibilis, vagyis egészséges utódok születhetnek, ezért azt jelenti, hogy egy ősatyánk van, Ádám, és egy ősanyánk, Éva. Hogy egy vérből teremtettünk. Egy vérből vagyunk. Olvashatjuk, vagy olvashattuk gyerekkoromban a Dzsungel könyvében. Aztán, ha később kezünkbe kerül az Apostolok cselekedetei című könyv, akkor találkozunk újból ezzel a mondattal, egy vérből vagyunk. És mégis az ember fél az embertársától, pedig egy vérből van a másik, és én, és mindenki. Annyira fél egyik ember a másiktól, hogy próbálja elpusztítani a másik embert. Azt olvashatjuk az igében, mit félsz a halandó embertől, akinek a sorsa olyan, mint a fű. Hát egyik ember annyira fél a másik embertől, hogy mindenféle hadi szerkezeteket talál ki, hogy a másikat elpusztítsa. A 40-es években atombombát építettek. Tessék elképzelni a 40-es évek átlag családját. Milyen életet éltek? És a tudósok atombombát építettek sikerrel. Nem sokkal később, néhány évvel később hidrogénbombát is. Most 2006-ot írunk. Képzeljük el egy átlag család életét. Az átlag család kezében ott van a csúcs technológia. Távirányító, mobiltelefon, akár komputer is. Hol lehet akkor most a ma emberének a tudományos szintje, a kutatás magassága? Közelebb kerültünk Istenhez? Nem. Isten azonban betakar minket az ő árnyékával. Isten óvja az embert. Mivel? Elsősorban törvénnyel, a 10 parancsolattal. Azt mondja, ember, tartsd be ezt, és élni fogsz. És az ember parancsolatról parancsolatra, ha jól megvizsgálja az isteni kívánságokat, beláthatja, nem tudja teljesíteni. A zsidó ember 613 parancsolatot, egy férfi zsidó, 613 parancsolatot tart be. Azt hiszi, hogy be tudja tartani a 613 parancsolatot. Teljességgel mégsem lehetséges. Ortodox zsidók meg vannak győződve arról, hogyha ezeket az előírásokat betartják, akkor ők Istennél, Istennel vannak. Mi tudjuk, hogy gyengék vagyunk. Oltár előtti imádságban is ezt hallhattuk. Gyengék vagyunk, esendőek, és vétkezünk szóval, cselekedettel, mulasztással. Isten azonban óv minket a törvénnyel, és azt mondja, ember, tartsd be a törvényt, és élni fogsz. De óv minket a lelkiismeretünkbe írt érzésekkel és gondolatokkal is. Ha valakire azt mondjuk, istenes vagy istenfélő, akkor tudjuk azt, hogy egy olyan emberről van szó, aki a fele barátját tiszteli. Mert aki az Isten tiszteli szíve mélyén, az nem tudja megtenni, hogy ne tisztelje fele barátját. Aki pedig nem tiszteli az Istent, az nem tiszteli a fele barátját sem. És minél távolabb kerül valaki az Istentől, annál távolabb kerül a fele barátjától. Nem csak törvénnyel, nem csak a lelkiismeretbe írt érzésekkel és gondolatokkal óv és véd minket az Isten, hanem a legnagyobbal is. Megengedi, hogy csodát éljünk át. Nem csak vasárnapról vasárnapra, hanem napról napra. Nem csak az élet csodáját, hanem a Krisztus csodáját. Lactantius írja azt, végzetes dolog, hogy az emberek nem ismerik Istent. Még végzetesebb, hogy Istennek tartják azt, ami nem Isten. Végzetes, ha Istennek tartjuk azt, ami nem Isten. Luther nagyon jól mondja, és egyszerűen, mindenki számára megérthetően, ha van valami a te életedben, ami fontosabb, mint az Isten, akkor az a te Istened. Mert az a fontosabb, az fogja irányítani a te életedet, nem az Isten. Akkor az Isten csak kiegészítője a te életednek. És egészen más, hogyha az ember az Istennel való közösséget keresi. Az egyik nagy misztikus azt írja, nagyon hasznos dolog a menü. De a menü evésre teljesen alkalmatlan. És ő a Bibliára gondolt. Nagyon hasznos a Biblia. De önmagában a Biblia evésre alkalmatlan. A Biblia arra való, hogy segítsen minket a hétköznapok küzdelmében, és közelebb kerüljünk az Istenhez. Hogy megéljük az Istent a hétköznapokban. Az Istenre hagyatkozásban. Hogy reggel elküldjük a gyerekünket iskolába, és csöndben elmondunk egy imát fölöttük. Az Isten óvja és védje őket. Ráhagyatkozunk az Istenre, akkor is, amikor célokat tűzünk ki, és azt mondjuk, Uram Isten, segíts meg minket. Vagy Isten nevében kezdünk el valamit. Mert amit Isten nevében kezdünk el, az jóvá alakul. Még ha rosszul is végezzük el, ez a mi bizodalmunk, ez a mi reménységünk. És amikor a pap azt mondja az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, akkor lehet, hogy a szolgálat a dadogás, mert csak próbálja ő is körülírni az Istent, mégis valami jó történik. Mert az Isten gondviselő szeretete ilyen, hogy a rosszból is jót tud előhozni. Ezért érdemes nézegetni ezt a menüt, vagyis a Bibliát, hogy megérezzük, milyen jó íze van az Istennek. A Talmud azt írja, úgy szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni tanulják az Istent. Milyen nagyszerű, ha valaki istenes emberként él ebben a világban, és a másik ember azt mondja, én is szeretném úgy élni az életemet, ahogyan te. És milyen nagyszerű, milyen szép, és mennyire felemelő, amikor egy gyermek mondja a szüleinek azt, én is úgy szeretnék élni, édesapám, vagy édesanyám, ahogy te élsz, vagy ahogy ti éltetek. Ennél nagyobb prédikáció nincs az életben. Mert lehet, hogy eljuthat az ember valami közméltóságra, ami nagyon magas lehet, de hogyha csapnivaló férj, csapnivaló feleség, vagy csapnivaló szülő, vagy csapnivaló gyermek, akkor az egész nem ér semmit. Mert az Isten világa a szeretet világa. És ez a legfontosabb az emberlétben. Olyan jó, amikor mások rajtunk keresztül szeretni kezdik az egyházat. És ha mi úgy szeretünk, ahogyan nem tudunk, mert esendőek vagyunk, de megpróbálunk úgy szeretni, ahogyan az Isten azt felajánlja, akkor követei leszünk az Isten szeretetének. Úgy olvashatjuk a hegyi beszédben, akkor Isten fiakká válunk, Isten gyermekké. Olyan program ez, amit ha az ember komolyan átgondol, akkor csak ámul. Isten, ébredj, mondja a proféta, és mondja az embernek is, ébredj már föl, Jeruzsálem. És nem csak Jeruzsálemnek szól, hanem a mának, a ma emberének, nekünk, itt és most. A nagy kérdés persze mindig az, hogy mi uralja a szívemet? Mi van az én szívemben? Mit tettem, mit töltöttem bele az én szívembe? Ha csak a világ hamis ígérvényeit, akkor nem sok esélyem van arra, hogy az Istenhez közelebb kerülök. De ha az Isten ígéreteit rejtettem el azáltal az én szívembe, hogy próbáltam a menü, a Biblia olvasgatásával közelebb jutni az Istenhez, akkor az Isten megadja azt, hogy ebben a világban az ő dicsőséges fénye időnként ráessen a mi életünkre. És olyankor jól tudnunk azt, hogy az a fény, az nem a mi fényünk, csak tükrözhetjük az Isten szeretetének a fényét. Tíz parancsolat, lelkiismereti törvények, Krisztus uralma. Mind-mind ugyanazt hirdeti. Isten velünk van, Isten megtart, Isten kormányoz. Ezért, ha az Isten felszólítása szól, ébredj, Sion népe, akkor ne aludjunk. Vegyük észre, hogy az Isten hív. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádunk végtelen szeretetedért, amellyel megváltottad a világot, és isteni hatalmadért, amellyel magadhoz vonsz mindeneket. Tégy minket is népeddé, és add ránk áldásodat, hogy hálával magasztaljuk nevedet az egyházban, és örömmel szolgáljunk a világban. Amen.